A Hálózat Podcast sorozatában ismét az addikcióval érintett emberek és a szociális szféra specializált segítőinek területére lépünk. Ezúttal arról is szó lesz, hogyan alakultak át a szerhasználati szokások, és milyen progresszív megoldások vannak a terület megismerésére. Miben tud segíteni az alacsony küszöbű ellátás? Egyáltalán hogyan juthatnak el a drog problémával érintett emberek a terápiáig? Hol van ebben szerepe a szociális ellátásnak? Arról is beszélgetünk, milyen a jó utógondozás. Első vendégünk Dávid Ferenc, szociológus, a Kékpont Alapítvány innovációs csoportjának munkatársa, majd Varga Mónika, addiktológiai konzultáns, pedagógust látogatjuk meg a Drogprevenciós Alapítvány székhelyén. Én Holzer Nagy Emese vagyok.
Dávid Ferenc vagyok, végzettségemet tekintve szociológus, a Kékpont Alapítvány innovációs munkacsoportjában dolgozom, projektek tervezésével, illetve felépítésével.
Ugye egy korábbiakban már beszélgettünk az addikció kapcsán szakemberekkel, tisztáztuk a legalapvetőbb köröket. Miután ez a podcast nem elsősorban a külső laikusoknak szól, de mindenképpen várjuk őket is, ezért igyekszünk minél több aktuális információt elmondani. A legizgalmasabb lehet ebben a témában az az, hogy mi van most az utcán. Telnek el hónapok, fél év, és már átalakul minden a droghasználatot illetően, és már is újra kell tanulni egy csomó mindent.
Az utcán élő embereknek a droghasználata az elmúlt 10 évben jelentősen átalakult, megjelentek a designer drogok, vagy új pszichoaktív szerek, amiket már nehéz újnak nevezni így egy évtized elteltével. Két nagy szercsoport uralja le, ez a szintetikus kannabinoidok, az biofű és herbán néven futnak, a másik pedig az új stimulánsok, ezek elsősorban kristály néven futnak. Az új stimulánsok, ezek katinon származékok, tehát ezek élinkítő hatású, de nagyon sokszor a túladagolásokán, vagy a nagyon nagy különbözőség miatt azért itt nagyon sok esetben szorongásos tünetek is fellépnek. Mind a két szercsoportnak az a sajátosság, hogy nem alkalmas rekreációs használatra, tehát a bérből, fizetésből élők esetében ezekkel a szercsoportokkal nem találkozunk, mert ezeknek a hatása inkább egy valamitől való leszakadás élményt jelent, és ez a leszakadás élmény egy rossz élményről, egy rossz élethelyzetről, egy szorong élethelyzetről, ezekből leszakadást, nagyjából így tudjuk ezt elképzelni, jelent egy elveszést, szemben mondjuk a marihuána élménnyel, amikor inkább valamelyik természet csatorna jön inkább házhoz, vagy nagyon sokfajta élményeként lehet ezt értelmezni, de hogy ezek a szerek, ezeknek a közös tulajdonsága az az, hogy csak az utcán élőket érinti, saját szerpiaccal, saját szereplőkkel, és nincsen semmilyen kapcsolata a klasszikus drogpiaccal. Ugye azok, akik utcán élnek, ott az alkohol egy jelentős, sőt tulajdonképpen ez uralja le az addikciós problémát, míg mondjuk a biofű vagy a kristály használat az utcán élők esetében ez egy pár százas populáció. Tehát itt nem egy óriási kezelhetetlen tömegről beszélünk. Éppen ezért ez a probléma, ez Budapesten, most hangosan Budapestről van szó, arra van látásom, ez egy menedzselhető szintű probléma most jelenleg.
Hogyan juttok el ezekhez a kliensekhez? Egyáltalán milyen fázisban van értelme őket megtalálni?
Itt nem nagyon látunk nem problémás használatot, hiszen maga az élet problémás. Éppen ezért a megközelítése is ennek a problémának, annak rejtettsége okán is nagyon nehéz, hiszen hol tudunk kapcsolni ezekhez az emberekhez, mivel megyünk oda hozzájuk, mi az, amit adni tudunk, hogyan tudjuk javítani az életminőségüket, ezek mind nehéz dolog. Éppen ezért ezt a társadalmi csoportot, ezeket az érintetteket tapasztalati szakértők, tapasztalati munkatársak segítségével lehet hatékonyan elérni, ők pedig olyan emberek, akik szintén érintettek ebben a problémában.
Akár aktív használók is?
Igen, így van. Sőt, szerintem nagyon fontos az, hogy egy aktív használó számára lehetőséget biztosítsunk arra, hogyha ő nincsen, nem szerepel a céljai között az abszinencia vállalása, nem tudja még vállalni, attól mi tudjunk neki valamit adni, ami az életminőségét javítja. Ebben az esetben az ő tudása az, ami számunkra hasznos.
Tehát a terepen való jártasság.
Pontosan, ez igazából mint egy ilyen kapuőr, mint egy guide, vagy egy fixer, ahogyan a sajtó munkatársai használják, aki ebben a világban képes minket kalauzolni egyrészt, másrészt pedig képes azt nekünk megjeleníteni, hogy mi a fontos, mi az, ami számára segítség, mi az, ami számára működik, ami hatékonyan működik. Ezt egy íróasztal mögül képtelenség eldönteni, hogy egy utcán élő droghasználónak milyen segítségre van szüksége. Hogyha interjúkat készítünk ezekkel az emberekkel, hogyha közösen dolgozunk, és részt vesznek a tervezéstől, a legkorábbi helyzetől, akkor ezek hatékony programok lesznek.
Nektek tavaly év során kezdődött egy olyan terepmunka, ahol feltártátok ezeket a részeit a városnak, hogy hol működnek ilyen kisebb csoportok, kisebb-nagyobb csoportok. Ott is egy tapasztalati munkatárs volt veletek, és azóta már vannak tapasztalatok ténylegesen. Szóval mi az, amikor akkor avasd be minket, hogy mi mindent tudtatok meg?
A tapasztalati munkatársunk, nagyon fontos, hogy neve elhangozzon, Strauss Robert. Sajnos Robi már nem él, tavaly elhunyt augusztusban. Ő volt az, aki számunkra megnyitotta a kaput az érintett csoportok felé. A Robinak volt 3 évnyi szociális munka, egyetemi hallgatói viszonya, és volt 25 év utcán élő tapasztalata. És a kettő metszetében egy olyan szakmai tudást tudott elénk tárni, ami pótolhatatlaná tette. Több év munkáját tudtuk elvégezni azáltal, hogy beszélte a mi szakmai nyelvünket, és beszélte az utcának a nyelvét. Robi segítségével 2 alkalommal, 2 szakaszban tudtunk információhoz jutni. Először kutatási etikai engedély nélkül egy projektnek, a Józanságház a projektünknek a tesztelését végeztük, az, hogy mennyiben tudunk kilépési lehetőséget biztosítani hajléktalanként élő emberek számára a rehabilitációs intézmények a terápia irányába. Majd miután láttuk, hogy nagyon más az, amit találtunk, mint amit eddig tudtunk, utána az ELTE PPK-nak a kutatási etikai engedélyével egy interjús kutatást végeztünk ugyanebben a térben, és ennek zajlik jelenleg a feldolgozása. Ennek mentén tudtunk programokat tervezni, programokat alkotni, és Józanság háza néven egy olyan modellalkotásba kezdtünk, amelyik nem egy épületnek a felépítése, hanem együttműködések megalkotása azokkal az intézményekkel, azokkal a szervezetekkel, akik foglalkoznak utcán élő emberekkel. Ennek az eredményeként sikerült bizonyos szempontból lobby tevékenységgel elérni, hogy a főváros írjon ki pályázatot ennek a szerrehasználói csoportnak az életminőség javítására, és mi ezen nyertünk egy 9,5 millió forintot, amelynek a keretén belül most további tapasztalati munkatársakat vonunk be, és általunk megpróbálunk még több embert elérni, plusz az intézményrendszer és az érintettek közötti szakadékot megpróbáljuk áthidalni.
Mert hát ugye csak ugyanerről van szó, hogy végül is az érintettek nem jutnak el minden esetben az ellátórendszerbe, vagyis a terápia felé, a józanodás felé.
Sőt, egyáltalán nem jutnak el. Tehát pont ez a probléma, hogy lakhatás nélkül nincsen felépülés. Valaki lakhatás nélkül bejár a Kékpont alapítványhoz heti egy konzultációra, azzal semmilyen életminőségjavítása nem lesz. Ha valakit el tudnánk juttatni a terápia kapujáig, ott a felépülés szentikus addiktológia már menedzseli. Ez egy nagyon jó kiépült rendszer. Igazából a kettő között nincsen meg a kapcsolat. Nagyon pici a felépülési tudás az utcán élő embereknek a fejében. Menne, hogyha akaratom lenne, menne, hogyha ez meg az, meg az, meg amaz lenne.
Ehhez képest
ez nem akarat kérdése, hanem intézményrendszer kérdése és lakhatás kérdése. Onnantól kezdve valaki úgy dönt, hogy a felépülés útját választja, nekünk attól a ponttól kell lakhatást biztosítanunk. Ez a mai budapesti rendszerben, ez nagyjából a lehetetlennel egyenlőnek tűnik. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy meg lehet találni azokat az együttműködéseket, amelyekkel fel tudjuk majd építeni ezt a vonalat, amin keresztül az ember elindul.
Mi a helyzet azokkal az érintettekkel, akiknek van valamiféle lakhatása, de szerhasználók? Mondtad, hogy ez is egy csoport, néhány 100 fős a hajléktalan emberek esetében, ami nagyon fontos, és fontos, hogy őket is valamilyen életminőségjavulás felé tereljük, de hogy amiben viszont lehet dolgozni, mert tényleg van intézményközi kapcsolódás, ott milyen lehetőségeitek vannak? Vagy milyen gyakorlatok vannak?
Ha valaki Budapesten él, és rendezett a lakhatása, és változtatni akar, akkor amúgy Budapesten szerintem nagyon könnyű bekerülni addiktológiai ellátásba. Jelentsen ez akár kórházi méregtelenítést, jelentsen hosszabb kórházi ellátást, vagy jelentsen felépülési közösségbe, terápiás közösségbe jutást. Persze kérdés, hogy hogyan tudjuk valakinek a motivációját fölkelteni a változásra, mikor érkezik hozzánk. Budapesten szerintem nagyon jó kiépült rendszer van, és az, aki ma Budapesten úgy dönt, hogy változtatni akar, felépülési útvonalak széles tárházából tud válogatni ingyen és minimális várólistával. Ha kilépünk a fővárosba, akkor egyszer csak eltűnnek ezek a kapuk, és a semmivel tele magunkat szembe, és kivételt képeznek a nagyobb városok, Debrecen, Pécs, Szeged, ahol van kiépült addiktológiai ellátás, meg vannak felépülési utak, de a zsákfalvakban, a vidéki településeken semmilyen lehetőség nincsen, vagy ami van, az tényleg minimális.
Egy terepi munkás, vagy egy olyan szociális munkás, aki érdeklődik ezen a területen, őket milyen csomaggal kéne ellátni? Tehát hogyan kell jól megkeresni ezeket az érintett hajléktalan szerhasználókat?
Hát ez jó kérdés, ez az utcára menni, ez nagyon izgalmas, és szerintem ez is egy ilyen egyfajta embert vonz. Én például mindig nagy évben kerültem a hajléktalan ellátást, és nem szerettem volna soha a környékére se kerülni, de maga a droghasználókkal utcán dolgozni, és nagyon szeretem én is. Ez gondolom, ez a deviancia szociológusnak, gondolom ez, nem tudom, ez olyan, mint másnak a... Tehát az érdeklődési körös tartozik. Akkor, amikor először a Tűcsere programba kerültem 1999-ben a Hollán-Ernő utcába, Veres Ilinek a szárnyai alá, akkor az első beszélgetésen azt mondta, hogy az nagyon fontos, hogy annyi a különbség köztünk és a kliensek között, hogy mi nem használunk. És ez az összes különbség. És hogy kb. Ezzel indultam el. És hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor elesett sorsú, vagy elesett szegény sorsú emberekkel dolgozunk, akkor mi ne egyen megmentőként érkezzünk oda, hanem ez egy kicsit furcsa lesz, de hogy azzal az alázattal, hogy el tudjuk fogadni, hogy ő most amúgy használ, és ebben a helyzetében van. És az az ember, aki mondjuk nem szeretek tűcserés példát hozni, de hogyha valaki tűcserében dolgozik, ahol megjelenik egy hetedik hónapban lévő terhes anyuka, és nem tudok neki injektort adni, akkor én ne dolgozzak ebben a tűcsere programban. Mert ő nem azért jött oda, hogy én moralizáljak, vagy hogy mondjak erről valamit, hanem azért, mert szeretné egy steril injektort, és szeretné elkerülni a fertőzéseket. És ez egy nagyon fontos, dolog. Hogy ezzel az alázattal kell tudnom dolgozni. A segítés és a terepmunka szerintem nem ugyanaz. Én nem vagyok képzett segítő, én nem is foglalkozom ezzel. Én azt gondolom, kimerem mondani, engem nem érdekel annyira mélységében valakinek a problémája, nem tudok annyira foglalkozni, ez a jó segítővé váljak. De hogy a terepen akkor tudunk jól dolgozni, hogyha el tudjuk fogadni annak az embernek a sorsát. De ez a legkevésbé sem jelenti a lemondást. Csak hogyha én azon moralizálok minden nap, hogy amit adtam mondjuk pénzt a munkájáért, drogra költi, hát akkor nehogy nehéz lesz mondjuk elmozdulni a következő munkanapra. Sok türelem kell hozzá, de leginkább szerintem alázat. A Kékpont alapítványnál szerintem az utóbbi egy évtizedben, vagy akár még ezt megelőzően is, lezajlott az a folyamat, melynek során ez a nagyon éles határvonal, a felépülő, kliens, érintett, nagyon sokfajta módon nevezzük, ez egy picit, ez a fal alacsonyabb lett. Ami nem jelenti azt, hogy ne lenne egy nagy különbség, hogy mondjuk mit engedhetek meg magamnak egy felépülővel kapcsolatban, vagy hogy hol húzódnak a határaim, de az, hogy mennyi saját élményt osztok meg például azzal, aki hozzánk fordul, abban nagy változás van szerintem.
Mondd el.
Tehát például az, hogy én a saját személyes drogélményemről mennyit osztok meg egy hozzánk forduló felépülővel, ez nagyon más volt ezelőtt 20 évvel, akkor ez teljes tabu. Nem erről van most szó, nem erről beszélünk. Ma már egy konzulens megoszt élményeket a saját életéből, sőt, felépülők válnak, egykor érintettek válnak konzulensi, és a saját élménnyel kapcsolatban segítenek, ez nagyon fontos. Mondja, nagyon jó példa, Hamar János, aki ezelőtt, nem tudom én, 2 évtizeddel nagyon kemény utcán élő droghasználó volt. Ma simán lehet egy szakmai programnak a vezetője, vagy akár egy intézménynek a vezetője. Ez egy óriási út, ez egy óriási változás. De úgy, hogy működnek a kapuk. Amikor valakit úgy vonunk be, hogy még aktív droghasználó, akkor még egyet lépünk előre. És azt mondja, nem akkor fogunk téged bevonni, ha megfeleltél bizonyos mércéknek a mi szempontrendszerünkben, hanem akkor, amikor úgy érezzük, hogy nagyon fontos a tudásod, és te úgy érzed, hogy van nálunk valami, amitől a te életminőséged jobb lesz. Ez lehet az időrendszer, a struktúrált élet, az, hogy emberként tekintenek. Ez nagyon fontos az, hogy valaki munkatársként tud magára tekinteni, az rengeteget jelent egy olyan ember életében, akinek ez nem volt meg.
Méltóságot ad például.
Igen. Strauss Robi az eddigi egyik legjobb munkatársam volt. Soha nem késett, döbbenetes mennyiségű munkát végzett el. Tényleg egy nagyon-nagyon jó munkakapcsolat volt közöttünk, és nagyon jó barátság volt közöttünk. Soha nem voltunk egymásnál. Ő nem volt nálam, én nem voltam nála ott, ahol ő lakott. Tehát, hogy nem olvadtak össze ezek az életek, de tudtunk egymásra ugyanúgy tekinteni, mint két ember, és ez nagyon fontos.
Mire mélhető ettől a programtól, ettől a pályázattól? Mondtad, hogy ezeket az árkokat valahogy föl kéne tölteni valamivel.
Hát ez a nulladik utáni első lépés, hogy megpróbálunk érintettek közül hangadókat találni, véleményvezéreket, akiknek az lesz a feladata, hogy azokkal, akikkel együtt élnek, hirdessék, vigyék el a felépülés lehetőségének gondolatát. Azért fogalmazok én nagyon óvatosan, mert hogy itt igazából egy nagyon-nagyon úttörő munkáról van szó. Azt szeretnénk elérni, hogy az intézményrendszer és az érintettek között a viszony a sokkal kiegyensúlyozottabb legyen, és hogy megpróbáljuk az intézményrendszert az ő elvárásaik szerint átalakítani. Ez, hogy előjövünk ezzel 20 évvel, nehogy már az érintett mondja meg, hogy hogyan kell, de igen, de meg kell fordítanunk, és hogy mi a Kékpontnál nem tervezünk programot érintett bevonása nélkül, mert pénzkidobás. És hogy ennek a programnak talán ez egy nagyon fontos üzenete, hogy amúgy így kell hozzákezdenünk. Egyébként Nyugat-Európában ez lezajlott, ez a folyamat, és hogy valaki egy nyugat-európai konferenciára elmegy, akkor metadon programban lévő ópiát használók szemrebenés nélkül. Kicsit talán álmosabban, bóbiskolva, de részt vesznek ezeken a konferenciákon, és hát vagy ugyanígy például a hívvel élők bevonása az érintett csoportokban nagyon-nagyon fontos. A hajléktalanként élő emberek esetében szintén zajlik ez a folyamat, ugye ez a Város Mindenki csoport esetében látunk erre példákat, a Máltánál is vannak erre példák, tehát hogy azért szépen lassan úgy tűnik, hogy lezajlik ez a forradalom, mert ez igaz, az, hiszen megváltozik alapvetően az intézményrendszer struktúrája. Megdöbbentő az a kapcsolati energia, ami felszabadul. Tehát akkor, amikor először dolgoztam érintettekkel, például az egyik nagyon kedves emlékem az esztergomi gyermekotthonnak a lány növendékei, hogy ez egy speci, tehát be vannak zárva a lányok ide 18 év alatt, és akkor Sherman Márta csinált egy színdarabot velük, amit be is mutattak a trafóban. És akkor utána ennek a színdarabnak volt egy ilyen utazó verziója, ahol a színdarabbal kapcsolatban lehetett a lányokat kérdezni. És a lányokat ott munkatársként utattuk be, és így mentünk a gyermekotthonokba. És a gyermekotthon igazgatójával leülni egy asztal, és azt mondani, hogy ő Kriszti, ő Ági, a munkatársaink, és látni az arcát az igazgatónak, meg a lányoknak, ez egy ilyen nagyon felemelő élmény, hogy akkor most átléptünk egy nagy távolságot. Ezt a kapcsolati energiát, meg az emberi kapcsolódásban lévő energiát nem szabad alábecsülni, ez megemeli az intézménynek az energiaszintjét. Ha lehet egy kicsit így kilépni az ezotéria irányába.
Simán, meg hát ugye az is fontos, amit itt érintünk és kerülgetünk, hogy a saját változásunkon kívül nincs hova kapaszkodni. Tehát, hogyha mi emberileg döntünk arról, hogy nyitottabbá válunk, vagy bátrabbakká, vagy több tudást szeretnénk magunkba fogadni, csak így indulhat el valamiféle változás, tehát hogyha az árkokat őrizzük és védelmezzük, akkor abból nem lesz semmi, csak hát ez a komfortzónánkon kívül eső terület. Hogyan kell ehhez nekivágni? Van-e valamilyen személyes tapasztalatod?
Hát meg kell lépni. Nagyon jó mondat, hogy valóban ez ilyen komfortzónán túli helyzeteket teremt. Teljesen egyszerű esetekben, például a WC használat esetében, hogy akkor egyszerre elmegyünk, és akkor bejön a konyhánkba is, meg leül. Tehát ez a szakmai elitizmuson át kell lépnünk. Ez nem egy könnyen, ezzel szembe kell nézni. De talán szerintem, ami a legfontosabb változás, ami szerintem így jó, hogyha így lezajlik, az, hogyha végzünk a nem lehet kultúrájával. Hogyha azt mondjuk, hogy nem lehet kitörni a hajléktalan létből, akkor nem lehet kitörni a kokaszt. Akkor ez ennyi. Ha mi azt mondanánk, hogy a droghasználatból nem lehet felépülni, akkor minek mennénk be reggel dolgozni? Hát akkor nem lehet, akkor mindenki essen szét és kész. Igen, tehát hogy szerintem az nagyon fontos, hogy minden helyzetből van kiút, a legmélyebb pontokból is el lehet indulni. Ez nem jelenti azt, hogy el fogunk tudni indulni, de hogy én most már nagyjából 10 éve, hogyha elhangzik egy megbeszélés, hogy nem fog menni, akkor felállok és eljövök. Mert akkor mit ülünk itt?
Varga Monika vagyok, drogprevenciós alapítványnak a vezetője, pedagógus, fejlesztő pedagógus és addiktológiai konzultáns.
Mi pedig itt vagyunk a drogprevenciós alapítvány székhelyén, a Csángó utcában. Most éppen nincsen ügyfélfogadás, gondolom, vagy kliensfogadás, úgyhogy tudunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy aki betér ide, az általában milyen segítségre szorul.
13. kerületben van ez a hely, az a varázslata, hogy egy alacsony küszöbű hely, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy semmilyen hivatalos iratra nincs szüksége annak, aki ide be szeretne jönni. Még az sincs megkötve, hogy milyen állapotban érkezzem, tartsa be azután nagyon minimális szabályt, amit mi ettől szeretnénk, hogy itt működjön a hely közösségi szinten. Egy kódot kap, amit ő mond, hogy szeretné, hogy hogy hívjuk, anonim. Ennek a helynek az előzménye a 95-ös évre datálható, tehát nagyon régóta működünk, mindig is az volt a cél, hogy ide találjanak szerhasználók, és hogyha olyan állapotba kerülnek, vagy hallgatnak ránk, vagy fogást találunk rajtuk, akkor eljuttassuk egy jobb életminőségbe. Az alacsony küszöb egy nagyon megfoghatatlan dolog, pont ezzel, hogy a ki jön ide, és mit szeretne, és hány éves, felnőtt nagykorúakkal foglalkozunk. Túlnyomó többségében, tehát kétharmadukat tekintve férfiak keresik fel a helyet. Elég nagy szomorúság, amit észreveszünk tendenciának, hogy itt egy többedik generáció is megérkezett, ami azt jelenti, hogy kitermelődött a második, harmadik generáció, amióta ezen a területen vagyunk, tehát 18-20 éves fiatalok is itt vannak megint. Vannak 40-50 közöttiek, sajnos a számuk egyre kevesebb, hiszen ez egy életveszélyes életműködés, a droghasználat, és hát ők eltávoznak. Tehát ez sajnos napi szintű megélés az ártalmak következtében, hogy mi itt mit csinálunk, beszélgetünk, kapcsolódni próbálunk. Alapvető fizikai szükségletekből próbálunk néhány lyukat befoltozni. Ez azt jelenti, hogy mosás, szárítás, internet használat, ez olyan luxusnak tűnik, de az emberi kapcsolatokhoz azért úgy fontos. Munkakeresés, szálláskeresés, és hogyha a Maszló piramisnak az alját vesszük, akkor az eszik-iszik-alszikban próbálunk segíteni, hiszen senki nem fog terápia felé irányulni, ha éhes, ha nem tud hol aludni, hanem akkor megpróbálja túlélni az utcán. Tehát hozzánk ide leggyakrabban a fővárosban élő, kerületben tartózkodó, általában hajléktalan szerhasználók jutnak el, tehát ez már másabb, mint ami a Hollenernő utcában volt. Nagyon gyakran kristályt használtak, augusztusig, júliusig még akár biofűről is beszélhetünk, de az azóta eltűnt a környékről, úgyhogy azt nem használnak. Ezen felül vannak ópiát használók, rendes füvet használók, alkoholfüggők, politoxikománok, ugye a Magyarország lakosságának, amiből ez a kis táptalaj kiindult, az alkohol és gyógyszerfüggők társadalma vagyunk, úgyhogy nyilván belőlük is van, ha valaki már nem ilyen szereket használ, akkor általában ide tér vissza, és legrosszabb esetben a kannásbor meg rövid ital változatban köt ki. Tehát ők érkeznek meg, ahogy mondtam, nagyon fiatalok is, ami szívszorító, mert ha valakinek volt valamilyen családi háttere, akkor oda meg lehet próbálni könnyebben visszaintegrálni, ha nem volt, akkor valami teljesen új utat kell találni. Mi történik itt? Szociális munkások, pszichológusok, addiktológiai konzultánsok beszélgetnek. Visszajeleznek, hogy valaki hogy néz ki, fáradt, fogyott, nem jó a ruházata, mert hogy mondjuk már hidegebb van, hogy kaphat ruhát is akár, tehát vannak ruhaneműink, amit elvihetnek, hogy esetleg nem jó a higiéniája, elmondjuk, hogy hol lehet fürdeni, hol vannak nappali melegedők, mert azért nagyon gyakran az van, hogy valaki kikerül az állami gondozásból, és akkor itt a fővároson csapódik valahova. Előbb-utóbb megtanulják, hogy hol van nappali melegedő, meg hajléktalan szálló, de van az az időszak is, amikor tartják magukat, és még kim vannak az utcán. És ilyen helyekre betérnek. Itt mi megpróbálunk velük nem kirekesztőek lenni, mint amit az utcán találkoznak. Nagyon sokan elmondják, hogy kapucni, hátizsák, egyenlő hajléktalan a ruházat alapján, úgyhogy van aki már idősebb, és 40 körül ezt próbál is, és ha meg tudja tenni, figyelni arra, hogy hát akkor ő biztos, hogy látszik, hogy fapadorról jövő valaki, vagy minnie kell az egész életét. Nekünk a célunk, hogy bekerüljön fapadra, megpróbáljuk tovább gondozni magasabb küszöbű szállóra, tehát nagyon jó együttműködésünk van különböző szervezetekkel, mert hogy ez az alap, hogy meglegyen. Megpróbáljuk megértetni velük, hogy gondolkodni kell az egészségükről, vagy az egészségük nem romlásáról, vagy hogyha van valami szövődmény, ami kijön a drogozásnál ki fog jönni, akkor azzal kezdeni kell valamit. Elkísérjük őket tajkártyát csináltatni, lakcímkártyát csináltatni, abortuszra, ha épp úgy adódik, terhes gondozásra. Tehát nagyon-nagyon sokféle feladatunk van, ami az alacsony küszöbön túl nyúlik, mert hogy azt vettük észre, hogy az tök jó, hogy van, az egy alap, de ahhoz, hogy ezek az emberek tényleg, amit kérdeztél, hogy kerülnek be terápiára, hát az az út, az évek, évtizedek is lehet, hónapok, hetek, tehát hogy ez tényleg egyéni. Kicsit olyan masszatolásnak tűnik, amit mondok, de olyan szempontból meg nem, hogy kell legyen egy kapcsolat.
Meg talán kell valamiféle rendszeresség is, ahova visszatérhet, ahol tudja, hogy számíthat arra, hogy emberi szót hall, jól.
Pontosan, hallja. Tehát meg amit az elején mondtál, hogy itt most nincs senki, azért nincs senki, mert a kollégáim egy része éppen ügyet intéznek, vagy az ambuláns ellátás felé terelték őket, vagy valami más felé. Van olyan, akit ilyenkor viszünk rehabra, ha épp olyan állapotban van, és annak nagyon örülünk, látogatunk kórházban, mert hogy minket segítőket esetleg megengednek nyitvatartási idők túl, és itt mi direkt délután 4-től vagyunk nyitva, hétköznap, kivéve pénteken akkor egy kicsit hamarabb, mert az a cél, hogy utána jöjjenek a napi rutin után, hiszen ők fontos lesz, hogy itt teszik, ott teszik, fürdik, próbálja intézni esetleg az ügyeit, vagy üldögél a melegedőkben, vagy hagyja a drogot, vagy a drogra való pénzt, és hogy akkor megérkezik délután, tehát mi vagyunk még az utolsó olyan mencsvár, ami ahol már zárva vannak a helyek szinte, de ide bejöhet, betérhet, ha kell, keresünk helyet télen, például az, hogy hívogatjuk a menhely diszpécsert, és helyet próbálunk találni, hogy hol, mert nagyon sokan olyan állapotban voltak, hogy kitiltásokat kaptak. Nem azt vitatom, hogy ez nem volt rendben, hanem azt, hogy kikerülnek az ellátásnak erről a részéről is, és akkor kell tudni, hogy hova lehet őt berakni. Ilyenkor, amikor nagyon hideg van, vagy akkor néha jöhet egy olyan mélypont, amiben mi bele tudunk kapaszkodni. Egy haláleset. Most ugye a héten két társnak a híre is érkezett, hogy meg ez érződik. Ha most körülnézel, látod, hogy kim van a karácsonyfa. Nem azért van kint a karácsonyfa, mert budjantak vagyunk, hanem ezt együtt díszítettük fel velük. Ők találták ki, hogy milyen díszek legyenek, aki itt volt, és kérték, hogy maradjon. Tehát egy ilyen közösségformáló erő is elkezd itt működni, és azt találtuk ki, hogy ebben az évben ez a karácsonyfa nem így lesz, hanem mindig az adott ünnepnek megfelelő díszek kerülnek. Valentin nap, szívecske, ők vágják ki, ők rakják ki, tehát hogy megpróbálunk itt olyat tenni, ami nekünk, akinek van otthona, alap, hogy megvan. Akinek nem volt soha, vagy nincs, annak valami hihetetlen flash, hogy ő karácsonyfát díszít, vagy valamit kötődik. Hamarosan kikerül ide is az, ami az ambulancián volt, egy megemlékező fal, ahova fölírhatják a szeretteiknek a nevét, vagy a társaiknak a nevét, akik elmentek. Ennek az ambulancián hagyománya van, itt megint lesz. Tehát egy olyan hely, ahova oda jöhet, érzésekkel is nyithat felénk, de be lehet avatkozni, és el lehet indulni. Innen indulunk el, amikor mondjuk fölrakjuk őket a buszra, aki jobb állapotban van, hogy akkor megszerveztük a rehabját, meg vannak a papírjai, van, aki ezt el tudja intézni, van, aki nem tudja. Amit itt az előbb hangsúlyoztam, nagyon-nagyon fontos programunk lett ez a kísérprogram, az a képessé tevés, hiszen azt látjuk, hogy idejön, elmondja, hogy el fog menni nőgyógyászatra, telnek a napok, nem jut el. És akkor nekünk valahogy, mint egy kis oknyomozó riporternek ki kell deríteni, hogy vajon miért nem. Fél, szorong, oda ment, nem fogadták, nem tud tisztálkodni, nincs ruhája, nincsenek papírjai. Nagyon örülünk, hogy van egy ilyen szolgáltatás itt a BMSK-n, ahova lehet menni alacsony küszöbű szinten, tehát ha tudja a tajszemát, bemehet, ellátják. Ez egy csodálatos dolog.
Ezt nem a Budapest Bike Mafia szervezte?
Ő is benne van, igen. Tehát, hogy hihetetlen jó kezdeményezések ezek, és abszolút hiánypótló itt a Dózsa 152-ben működik péntekenként ez a rendelés. Azt vettük észre, hogy kell, hogy kísérjük a klienseinket a saját képességhiány miatt, az állapotuk miatt. Tehát aki mondjuk már folyamatosan iszik, azt
a külleme a bármilyen miatt kirakják. Hogyha vele megyünk, akkor próbál viselkedni, meg ott is jobban megértik. Mindig nem az van, hogy túl gondozzuk ezt, egy időben megkaptuk, hogy akkor egy kicsit olyan, mintha ilyen anyuka pótlékok lennénk, vagy óvótanítónénik, és vállalom a végzettségem miatt, hogy van egy ilyen vonal, de hogy azért, mert arra jöttünk rá, hogy valamit pótolni valóban kell, meg kell tanítani, és van olyan, akinek elmondom, hogy itt intézed el, itt csinálod meg, és teszi, de van olyan, aki erre alkalmatlan. Volt olyan, akit 3-4 alkalommal tanítottunk meg a személyi tajlak címkártya készítetésére. Hogy vele kellett menni, mondani kellett, hogy viselkedjél, előtte itt meg kicsit megfürdött, felöltözött, hogy egyáltalán úgy menjen oda, hogy fogadják, hogy annak, aki ott vele foglalkozik, annak se legyen ez elborzasztó, undorító bármilyen. Tehát konkrétan nevelni kell egy csomó mindenkit, mert nincs hova visszaintegrálni, mert nem az utcáról jött.
Hogy lehet lejönni a szerről? Tehát mondod, hogy vannak ilyen halálesetek, amikor talán egy kicsit megijed, vagy megrémül, vagy érzi azt, hogy lehet, hogy van mégiscsak jövője, hogyha itt egy közösségre talál. Tehát, hogy ennek sokkal-sokkal mélyebb gyökerei vannak általában egy szerhasználati attitűdnek. Mekkora az esélye annak, hogy valaki ki tud tisztulni?
Hát vannak gyönyörű történeteink, és vannak nagyon fájdalmas történeteink. Van, amikor meg ez hullámzik. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak szüksége lenne, itt bárkire gondolok, aki ember, terápiás segítségre élete egy szakaszában. De ez nem adatik meg, és a mentálhigiénés kultúránkban sincs benne. Tehát addig, amíg kb. Még mindig van megbélyegzés, ha depressziós, a pánikos, szorongós emberek irányába, vagy lehet, de szerintem javul a helyzet, addig meg azt gondoljuk, hogy egy pirulával ezek orvosolhatóak, addig én azt is látom, hogy ezek az emberek nem véletlenül ragadnak benne a függőségükben. Tehát valamik ott történtek gyerekkorban, felnőttkorban, a droghasználat egy folyamatos játék a halállal, és a játékot nagyon idézőjelbe teszem, egy önpusztítás, vagy egy túlélés. Mert ha belegondolok, hogyha nincs semmim, ha nincs senkim, akkor hogyan létezek? Hogyan húzom fel magamat? Hogyan lesz jövőtervem? Sehogy. És hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy valakinek jöjjön egy mélypont, nem tudni, hogy micsoda. Volt olyan kliens, aki azt mondta például, hogy elmondtuk, hogy ne ragadjon benne a metadon programba x idő múlva, és azt mondta, hogy akkor én most leállok. Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen mondat, hogy mondunk egy számot, hogy azért olyan sokáig ne, hogy őt ez fogja megfogni. Van olyan, akinek egy másik ember halálesete, van olyan, akinek egy hozzátartozója, van olyan, akinek az, hogy rágyulladt a ház, de van olyan, akinek rengeteg olyan trauma van, hogyha egy ember életében ilyen történik, mert az is sok. Tehát, hogy a szerhasználattal, meg az utcai léttel, meg a hajléktalansággal trauma özönök érik őket, és az a kérdés, hogy ő el tudja-e hinni, és itt van a mi szerepünk, a segítőknek, hogy neki lehet más, lehet jobb, lehet más út, hogy amire ő rátanult, esetleg megpróbálja. Baromi félelmetes, meg ha belegondolok, az önismeret is az. Hiszen szembe kell nézni magammal, a családomnak, a mindenféle transzgenerációs történeteivel, ha tudom. Igen. Mert van olyan, aki ezt se tudhatja, mert nem úgy élt. Ki kell találnom, hogy én ki vagyok. A drog ad egyfajta, bármilyen szerről beszélek, alkoholról, gyógyszerről, bármilyen függőségről, ad valami, valahova tartozást, valahova elmenekülést, valamibe begubózódást, amire rátanultam. És elhinni azt valakinek, hogy lehet más, és ehhez nekem kell magammal foglalkoznom, be kell mennem egy helyre, esetleg rehabilitálódnom kell. Akinek annyira kicsúszik az élet, ami azt szoktuk mondani, hogy az adott életciklusnak az életfeladatait nem tudja vinni, legyen az egy 10 éves, vagy egy 40 éves. Tehát egy 10 éves nem tanul, dolgozik, hogyha 18 pluszos. Nincsenek normális párkapcsolatai, baráti kapcsolatai, ami építő, nincs normális hobbija, akkor ő el van csúszva valahol. Ha egy 40-50 pluszos nem dolgozik, nem a lakhatásával, szintén a párkapcsolataival, családi rendszereivel foglalkozik, akkor ott is valami elcsúszott. Tehát akkor meg kell tanulnia élni. Mert lehet, hogy soha nem volt rendben, akkor mintája sincsen, és hogy ezt tudja egy rehabon megtanulni. Hogy újra tanulja a napi struktúrát, hogy fel kell kelnem, hogy be kell ágyaznom, hogy van feladatom, hogy fontos valakinek, hogy megcsinálom-e, hogy megy-e a mosás, hogy együtt működök emberekkel. Piszok nehéz. Én nagyon felnézek ezekre az emberekre, hogy ők elmennek egy rehabra. 0-24-be együtt lenni 5-10-20x emberrel, odafigyelni arra, amit a segítők mondanak, és megmerítkezni a saját múltamba, amit én elkövettem, tettem, amit a családtagjaim tettek, ami van a családunk történetében, vagy épp nincs, hihetetlen meró. És nem csodálom, hogy emberek kijönnek esetleg a terápiából, mert sok. Mert ezzel szembenézni, ezzel dolgozni, és összerakni magamat, visszamenni ugyanoda, ahol voltam, nem. És ezért nagyon-nagyon jó az a rendszer, hogy tulajdonképpen vannak rehabok, van egyházi jellegű, ahova a vallás is nagyon fontos szerepet játszik, hogy be tud-e lépni az életébe, vagy ott volt, mert felfedezi, hogy tud kötődni. Van olyan, amelyik legtöbb sorstárs módon is működik, tehát megtanulja az önsegítő csoportoknak a lényegét. Tök jó, hogy van mindenféle szerhasználók gyerekeinek való függőségekre specializálódott önsegítő csoport, hiszen tud hova fordulni. Látja, hogy más is volt olyan helyzetben, ezt megtanulja bent a rehabon, és ha kijön, akkor van esély, hogy az adott város közelében talál egy olyan helyet, ahova tud kötődni. Nagyon örülünk, hogyha valaki a csoportos terápia után megtanulja, hogy azért az egyénivel még lesz dolga. Onnantól kezdve, hogy függő lett, feladata van, hogy ő felépüljön, tiszta maradjon, megtalálja magát. Ne az legyen, hogy szermentes és boldogtalan, hanem hogy dolgozik magán, és kb. Ezek az életciklus életfeladatokat tudja vinni. Akkor mindenki nagyon örül, ha az aluljáróba fetreng, ordít, maga alá vizel, nem tudok csúnya képeket mondani direkt, annak nem örül senki. Ha látja, hogy mindenki teszi a dolgát, annak igen. Nekünk az a dolgunk, hogy ebből az aluljárós vagy ilyen-olyan szintből, amitől az emberek undorodnak, eljussunk egy olyan kapcsolódásig, hogy ő elhiggye nekem ezt a terápiát, elhiggye nekem, amikor fáj, rosszul van, belgyógyászati panasza van, elvitte a mentő, akkor tudjon kapcsolódni. És erre van még egy programunk, ez a Virt utó, amit kérdezte, hogy mi van a terápia után. Az van utána, hogy jó esetben a terápiás helyek sem azt mondják, hogy na jó, letelt a fél év, szerintem jó, vagy menjék is drága, hanem azt mondják, hogy jó, akkor most nézzük meg, hogy ha te kimész egy kis szabadságra, megtervezve, akkor hogy jössz vissza. Ez még az, amikor a terápián bent van, de arra szoktatják, hogy mész vissza a való életbe. Megtervezik, hogy hogy megy ki arra az eltávra, arra a fél napra, két órára, egy órára, mennyi pénzt költ, mit csinál, ha találkozik valakivel, mit csinál, ha egy kocsmát lát, kocsmát Magyarországon látunk, jön egy barát, megkínál egy valamivel, tehát, hogy ezeket a helyzeteket megpróbálják azonosítani, és utána ezzel dolgoznak, amikor visszajött az összes szorongásával, félelmével, jó érzésével, élmény cunamiával, amivel, vagy azzal, hogy ezzel most éppen meghasal, mert ivott, mert gyógyszert vett be, mert eszébe jut, te hogy akarok én rehabra menni, tök nehéz most éppen azzal foglalkoznék.
Mit te jól esne egy?
Egy bármi. Meg őszintén, ezeken az alkalmakon ugye megy a saját önálló terápiája. Aki benne marad a függőségbe, hihetetlennek tűnik, de nagyon-nagyon sok embert bántalmaztak, abuzáltak, ami így nem derült ki. Szép, aranyos, kedves családnak tűnik, de a nagybácsi, az apuka, az anyuka, valaki vert valakit, ivott, gyógyszerezett, elhanyagolták. Olyan traumák vannak, amik feljönnek. És ezzel foglalkozni kell, plusz azzal, ami ott történik a kimenőn, és utána, ha ezek mennek, egyre hosszabb időt mehet, van hova kimennie. Megszervezik, hogy Budapesten legyen, ne Budapesten legyen, vidéken legyen. Utána elkezdik kigondozni, és mi mindig szoktuk javasolni, hogy ne feltétlenül haza, egy csomó embernek mondjuk hazája sincsen, hogy hova menjen haza, hanem mondjuk egy támlagba, egy támogatott lakhatásba, egy másik város, még a segítők ott vannak, felépülők vannak, munkát kell vállalnia, felkészítik az önéletrajzírásra, a csekket kell feladnia, foglalkoznia kell azzal, hogy hol lakik, lakbért kell fizetnie, ezek tök ismeretlen dolgok, ez a hogyan takarítok meg pénzt. Ugye a szállók is próbálnak erre hajazni, hogy valamiért gondoskodsz magadról, és a szállásodért fizetsz. Szóval hihetetlen dolgokra kell őket megtanítani, és ez már itt az alacsony küszöbbe is elkezdődik. A köszönök, hogy nézek kitől kezdve a bármíg.
Ehhez képest milyen lehetőségei vannak a rendszernek? Jól működik-e a struktúra, jók-e a kapcsolódások, hol vannak a hiányok?
Hát a jó hír, hogy vannak lelkes-szociális munkások, akik viszonylag csekély bérezésért, lelkesedésből sok mindent tesznek. Vannak egészségügyi dolgozók, és vannak pedagógusok is, akik így viszik a kis életüket, és még csinálják a munkájukat is tényleg lelkesen. Ez a jó hír, szerintem ez tartja ezt a három szakmát így egyben. Ez azért fontos, mert aki ide fordul, ha találkozik ilyen jellegű segítővel, meg segítőhelyjel, akkor van esélye kimászni valahova. A rendszernek vannak nehézségei, vannak olyan szolgáltatások, amik Magyarországon nem léteznek, és jó lenne, ha létezne, vagy integráltabban léteznének. Gondolok itt ilyen érdekes helyekre, hogy szúrószoba, Madridban láttunk olyan helyet, hogy például a Metadon program is buszról is működött, börtönben is igénybe lehetett venni, aki kijött, az konkrétan becsekkolhatott, mintha itt a Leheltéren, Deáktéren, bárhol lehetett, és visszamehetett dolgozni, ha felvette a gyógyszerét. Gondolok itt arra, hogy teljesen szegregált helyen is volt, mondjuk, tehát ez most egy alacsony küszöb, amit mondok, nagyon erőteljesen utcai munka. Ezek nálunk így, úgy, amúgy kicsit működnik némelyik, de hogy több szintű támogatott lakhatások vannak, vannak gyógyszerfüggőknek, nem? Tehát nekünk rendkívül sok elképzelésünk van, hogy mit lehetne, és reméljük, hogy ezek előbb-utóbb megvalósulnak. Most az van, hogy különböző helyek működtetnek különböző szolgáltatásokat, és ha a lelkes, szociális dolgozó megtalálja az utat egy másik intézményhez, A. elkíséri, B. oda küldi, felhívja, előkészíti a kliensnek az útját, akkor örülünk, ha odaér. Tehát ilyen napi szinten van. Tegnap is madridi úti szállós kollégával egyeztettem egy kliensre, aki nem ért oda. Most, ha megjelenik nálunk, akkor megpiszkáljuk egy kicsit, hogy akkor menjél, mert jobb lesz neked ott, mert nem fapadom, vagy tehát, hogy mi múlik, azon múlik, hogy tesznek az emberek bele pluszt. Mert kinyithatom én itt az ajtót, és 4 és 7 óra között így itt lehetek, majd adok teát, beszélgetek 3 mondatot, igen, mehetek haza. Na, ebből nem feltétlenül fog az következni, hogy a kliens eljut valahová, és tovább gondozódik. Plusz, ahogy mondtam, a támlak után, hogy visszakerül, hogy van olyan hely, esetleg vannak olyan szociális bérlakások, ahova be tudnak, ez is nagyon jó BMSK is kezdeményezés, kerülni hajléktalan családok, akár, vagy egyedülálló, aki dolgozik, de még mindig segítséget kap. És amit mondtam, hogy nálunk ez a Virtutó program arról szól, hogy akinek van Facebookja, Messengere, Viber-e, bármilyen, SMS-e, telefonja, nagyon gyakran a nálam lévő telefon naponta többször így pittyen, úgy tűnik, mintha telefonfüggő lennék, nem az van igazán, hanem, hogy írnak, hogy most ez van velem, nincs meg a papírom, kiraktak a szállóról, jaj, de jól vagyok, gyerekem született, 5 éve tiszta vagyok, vagy akár amivel így az elején indítottunk, akár hozzátartozó írja, hogy sajnos meghalt a... Tehát, hogy tényleg bármi lehet, és hogy ez az utókövetés arról is szól, hogyha gondja van, akkor nem nyitva tartási időben is megtalál minket. Van az ambulanciánk, az is egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen az alacsony küszöbből eljutatni magasabb küszöbre, és onnan, hogyha valami OEP-es helyre kell küldeni, akkor tovább tudjuk irányítani, mert hogy naplószám mindenhova kell. Tehát én azt gondolom, hogy a válasz az az, hogy együttműködés. Szakdoklimat ezen írtam, vagy ebből írtam vezetőképzőn, szakmán túl is. Tehát a szocszférán túl is, az egészségügy oktatás és a kliensnek a szükséglete révén, hogyha neki nincs lakhatása, akkor nekem képbe kell lenni, akkor is, ha addiktológiai konzultáns vagyok, hogy milyen lakhatási helyek vannak, azt hogy veheti igénybe. Föl kell emelnem a telefont, föl kell hívnom egy ott lévő tök idegen kollégát, majd ha másodszor hívom, majd nem lesz idegen a hely. Beszélni a helyekkel, tímeknek egyeztetni. Tehát, hogy ez csak úgy működik, hogy a nyitvatartási időn túl pluszban beleteszünk ebbe. Ez a láthatatlan munka. Időt, energiát. Meglátogatjuk a kórházba. Viszünk neki csomagot. Mert nem lesz, mivel elinduljon. Mi így a szocszférában együtt tudunk dolgozni, vagy egy pedagógus, ha látja, baj van, és jelez a jelzőrendszeren belül, már az is nagyon jó. Vagy egy kismamát el tudunk juttatni a józan babákhoz, vagy be tudunk juttatni mondjuk nőgyógyászatra, utána kiderül, hogy az a baba megtartható, akarja, nem akarja, anya otthonnal veszünk fel kapcsolatot. Én nagyon hálás vagyok ennek a vezetőképzőnek is, ahova jártam, mert hihetetlen jó, egész más területről lévő szakemberekkel találkoztam, és nem mindegy, hogy név, hely társul-e ahhoz, ahova én a klienst küldeni akarom.
Az elmúlt percekben a Drogprevenciós Alapítvány székhelyén jártunk, ahol Varga Mónika addiktológiai konzultáns, pedagógus beszélt a munkájukról. Hamarosan folytatjuk a Hálózat podcast sorozatát a következő hetekben.